Marcos 1. Köszönjük neked, drága mennyei édesatyánk, hogy ismét összegyűjtöttél bennünket, a szentek gyülekezetét, a szentek közösségét. Köszönjük, hogy te úgy nézel ránk onnan, föntről, mint akik a te néped vagyunk, és legyünk egyénekként, bármilyenek is, és járjon éppen ott, tartson ott az életünk, ahol te úgy beszélsz rólunk, a te ígédben, mint akik a kiválasztottak, és a szenteknek a közössége. Köszönjük ezt a nagyra méltatást. Köszönjük neked, édesatyánk, mögöttünk álló hét minden eseményét. Köszönjük neked az örömöket, köszönjük neked a próbákat, köszönjük neked a sikereket, és köszönjük neked, édesatyánk, a nehéz perceket is. Köszönjük azokat a próbatételeket is, amelyeknél úgy éreztük, hogy kevesek vagyunk, kicsik vagyunk. Köszönjük, hogy a nyitott szemmel és rád figyelő módon élünk, látunk és akarunk járni és gondolkozni, akkor minden történéséből az életünknek tanulni akarunk, és hisszük, hogy tanulhatunk is. Arra kérünk téged, édesatyánk, hogy munkáld bennünk azt, hogy felülről látó emberek legyünk. Arra kérünk téged, Urunk, hogy végezd el bennünk lelked által azt a nagy átalakító munkát, aminek következtében az embereket, téged és életünk minden történését onnan föntről lássuk, értsük és értelmezzük. Milyen sokszor egy-egy történés kapcsán csak a saját érzelmeinkre hallgatva látjuk, olyan nagyon emberi síkon az arcunkat sokszor lefele fordítva a föld felé, és nem fölfelé. Köszönjük, hogy mi lehetünk mennyben néző emberek. Köszönjük, hogy mi lehetünk tőled tanított és általad vezetett gyermekek. És én személyesen köszönöm azt is, Uram, ennek a hétnek a vége felé, hogy velem voltál azokban a nehéz órákban, amikor temetőkertekbe kellett járnom, és így köszönöm különösen is ezt a mai próbát, és köszönöm, hogy megkönnyörültél rajtam. Könyörgünk ezért a mai alkalomért is, ahogy az előbb énekeltük, az igédnek áldott szent ereje, hadd munkálkodjon már bennünk, add, hogy így lehessen ma is. Köszönjük, hogy meghallgattad szavunkat. Amen. Az igét Lukács evangéliumából olvasom. Monika, légy szíves, húzd be azt az ajtót. Köszönöm. Az első részből a 39-től az 56-ig terjedő verseket. Fölkelvén pedig Mária azokon a napokban nagy sietséggel méne a hegységbe, Judeának városába. És beméne Zakariásnak házába, és köszönti Erzsébetet. És lőni, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhébe, és betelik Erzsébet Szentlélekkel. És fennszóval kiállta mondván, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És honnét van az nékem, hogy az én uramnak anyja jön én hozzám. Mert ímé mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezd repesni az én méhembe. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Mert reátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára, mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas és szent az ő neve. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedi karjának ereje által, elszélezté az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvevé Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról, amiképpen szólót volt a mi atyáinknak Ábrahám iránt, és az ő magvának iránt mindörökké. marad pedig Mária Erzsébetnél mintegy 3 hónapig, azután hazatére. 2 héttel ezelőtt, mikor utoljára itt találkoztunk ifjúsági órán, akkor Keresztelő János születésének a híradásáról beszéltem. Arról beszéltem egyébként azon a héten a hittanórán, arról beszéltem a kisifibe, és arról beszéltem itt nálatok is, aztán pedig vasárnap. Most ugyanez a történet folytatódik, és erről beszéltem tenem a kisifinek, ma nektek, és ma nektek egy kicsit másképp, mint tegnap nekik, és fogok vasárnap is, ha Isten is megtart és éltet. Akkor azzal fejeztem be, hogy Zakariásnak letelt a szolgálati ideje, és hazatért némán, megnémulva az ő feleségéhez, aki aztán áldott állapotba került. Csendes 9 hónap várt erre az idős házaspárra. Azt olvastuk az ige végén, hogy Erzsébet 6 hónapra egészen félrevonult az emberek előtt, és áldotta Istent azért, ami vele történt, hogy meglátogatta őt. Sok idejük volt tehát gondolkozni. A csend hónapjai költöztek be ennek a papi házaspárnak az életébe, Erzsébet félrevonult, Zakariás pedig néma volt. Nem nagyon tudtak máshogy beszélni, mint hogy egy táblán leírta Zakariás az ő feleségének, hogy mi is történt ott a szentélybe, hogyan kapta hírül Istentől, az ő angyalán keresztül, hogy gyermekük fog születni, és hogy hogyan nem is hitte ő ezt el. Nos, Zakariás várta a gyermekét, várta, hogy az ajka is szabaduljon, és azt hiszem, hogy komoly bűnbánatot tartott hitetlensége fölött a csend idejében. Ez a két hegyi ember, ennek a két hegyi embernek, ennek a házaspárnak a csendjét csak egy látogatás kavarta föl, vagy élinkítette meg. Máriáé, akiről olvastam az imént, akinél szintén járt már azelőtt Gábriel, Isten angyala, és hírul adta, hogy Jézust ő fogja világra hozni. És ő pedig sietve elment Erzsébethez. És itt egy pillanatra megállok. Mikor utoljára beszéltem János születésének a körülményeiről, már akkor eszembe jutott, és már azon a héten dolgozott bennem ez a szó, hogy hegy. Többször írja ez az ige szakasz itt, ami Jánosékkal foglalkozik, hogy hegy, hogy a hegységben, a Judea hegyi vidékében laktak ők. Hegy. Sokat tűnődtem ezen, és a hegyi embereken azóta is, és azóta még értek impulzusok is különböző okok folytán ugyan ebben a témakörben. Nos, a hegy, egy kicsit szeretnék efelé elkalandozni még, hogy milyen jelentősége van, vagy miket látunk a hegy kérdéskörében a Szentírásban. És hogy gondolkoztam, eszembe jutottak történések, hogy a hegyen mindig fontos dolgok, jelentőségteljes dolgok történnek a Bibliában. Gondoljatok arra, hogy amikor Isten gyermeket ígér Ábrahámnak, szintén öreg házaspárról van szó, végül megkapják az ígéret gyermekét, és azt mondja egyszer neki Isten, amikor megpróbálja őt, hogy menj el egy hegyre, Mória földjére, és majd én megmutatom, hogy melyik hegyre vitt föl, és ott áldozd őt meg. Ábrahám hitének a legnagyobb próbája ez. És ezt egy hegyen kell megtennie. És már kezébe ott a kés, mikor kiállt neki Isten, hogy ne tedd meg. Aztán gondoljatok a zsidó nép történelmére, hogy az egyik legnagyobb történés, ami velük megesik, az az ugye, hogy megkapják a 10 parancsolatot, amire aztán az egész törvényük, joguk, államiságuk épülni fog. Ez egy hegyen történik, a sínai hegyi kijelentéskor. Gondoljatok Illés történetére, akik jobban ismeritek a Bibliát, mikor kergeti a királyné és menekül előle Jézabel, akkor azt olvassuk, hogy Illés útra kell, és Isten fölviszi őt Kármel hegyére. Ott is fölküldi egy hegyre. Fölküldi a hegyre. És aztán ott jelenik meg neki Isten. Olvassuk, hogy először szélvihar jön, aztán földrengés, aztán tűz. És azt mondja az ige, hogy de Isten nincs benne, de Isten nincs ott, de Isten a tűzben sem jön. És aztán egy halk és szelíd hang szól, és akkor maga elé kiállítja a sziklába, ahol bújik Illés próféta, kiállítja, és azt mondja, hogy állj elém. Ez is a hegyen történik. Az új szövetségben is, gondoljátok bele, hányszor olvassuk azt Jézus kapcsán, hogy Jézus pedig magánosan egyedül fölmegy egy magas hegyre imádkozni. Fönt a hegyem. Fönt a hegyem. Vagy gondoljatok arra a jelenés történetre, amikor Jézust halál előtt erősítik. A megdicsülés története. Azt mondja az ige, talán emlékszetek Dömsödön, ezt ki is emeltem, hogy fölvivé a három tanítványt Jézus egy magas hegyre. És ott jelenik meg a két proféta, Mózes és Illés. És nem sorolom a példákat, csak egy utolsót, hogy amikor az Úr Jézust megölik, akkor azt írja az ige, hogy elvitték ők a koponyák Golgota, vagy koponyák hegyére. Az is egy hegyen történik. Egy magaslaton történik. Aztán eszembe jutott, hogy gondolkoztam, akik fönn voltatok, hallottátok Gulyás János előadását. Több volt az, mint egy előadás. Aki arról beszélt, hogy a hegynek, a magas hegyeknek van valami olyan üzenete a hívő ember felé, amivel, vagy ami által közelebb kerül valamiképpen Istenhez. Amikor az ember kikerül ebből a betondzsungelből, akkor átéli azt ott a hegyek között, hogy ő nagyon kicsi, hogy ő nagyon védtelen, hogy ő a másikra rászorult. Hogy látja Isten teremtésének a nagyságát, a végtelenségét, és a maga kicsinségét. Olyan szépen elmondogatta ezeket, hogy nekem korábban is, mikor készültünk erre az alkalomra már, hogy milyen lelki megerősödést jelent neki egy-egy ilyen magashegyi túra. Hogy a magasból, ott fönt az ember közelebb érzi magát a teremtőjéhez. Nos, ennek a két szent asszonynak a találkozása bizony éppen egy hegyen történt, a csendben történt, a magasságban történt. Itt volt Zakariás háza, és ez nem véletlen. Aztán azt is látjuk a történetből, hogy Mária és Erzsébet nem csak rokonok, de lelki testvérek is voltak. És olyan szépen kiderül ebből a találkozásból, hogy és olyan jó ezt érezni és látni, hogy ez a két asszony, illetve hát Mária ekkor még talán lány, mennyire szeretik egymást, és mennyire tisztelik egymást. Mennyire nincs a két nő között rivalizálás. Az egyik egy papné, a másik egy egyszerű názáreti, de egy nagyon jó családból, egy nagyon erős ágból származó, de egy elszegényedett család leánya. Mind a ketten hatalmas kijelentést kapnak Gábrieltől. És nincs bennük semmilyen harc egymással, egymás fölött. Ez a papné nem volt féltékeny Máriára. Mária pedig sietett hozzá, mert szüksége volt arra, hogy a kapott örömét megossza. Mennyi alázat van ebben a találkozásban a két asszonynak egymás felé. Erzsébet azt mondja, hogy milyen nagy dolog az, hogy az én uramnak anyja érkezik én hozzám. Ugye ez az én uramnak, ez már Jézus. Az én uramnak anyja érkezik én hozzám. Nagyon fontos a mi életünkben is, a ti életetekben is, hogy legyenek ilyen lelki rokonságaink, hogy legyenek ilyen lelki testvéreink, akikkel mélyebben, másképpen tudunk beszélgetni. Akik meg tudják egymást látogatni a bajukkal és az örömeik közt, mint ez a két nő. Milyen fontos az, hogy az örömeinket és a lelki rezdüléseinket meg tudjuk osztani valakivel, aki szeret. Valaki, aki elfogad. Valaki, aki meghallgat. Amikor a beszélgetés egy bizonyos szellemi-lelki nívó fölött van, azaz lelki, hogy a lelkemből adok valamit. Mária nem véletlenül jön ám el otthonról. Názáretben tudta ő, hogyha kiderül, a körülötte lévők, az ismerősök megvetik majd. Izraelben olyan nem volt, hogy egy asszonynak gyermeke legyen, úgyhogy nincs összeházasodva a férjével. Az borzasztó szégyen volt, kiközösítették maguk közül. És ez a nő tudta, hogy ő tiszta. Ez a nő tudta, Mária tudta, hogy ő tiszta. És azt is tudta, hogy hátratételek fogják érni. Elfut Erzsébethez, az ő lelki testvéréhez. És megosztja vele az örömét. És ott maradt 3 hónapig, erősítik egymást. És magasztalják Istent. Van-e ilyen lelki társad? Van-e ilyen lelki társad, aki előtt meg tudsz nyílni, akivel tudsz együtt imádkozni, akivel őszintén tudsz innen beszélni, nem csak innen, akivel nem csak csacsogunk. Van-e nekünk ilyen lelki társunk? Mire Erzsébet ehhez odaérkezik Mária, az az Erzsébet már másképp látja a dolgokat, mint akkor, amikor Zakariás hozzá hazaért, és rájött, hogy valóban babát vár. Amikor megértette, hogy János megfogant benne. Akkor azzal fejeztem be, hogy azt olvassuk, hogy magasztalja az Istent, hogy úgy mondja, hogy elvetted az én nyomorúságomat. Erzsébet akkor a történések mélységéből ennyit lát, hogy az én szégyenemet elvetted, Isten. Csak úgy itt sokkal többről van szó. Itt üdvtörténeti kijelentésről van szó. Mire Mária megérkezik Erzsébethez, valószínűleg sok beszélgetésem túl van az ő férjével, levelezésen, és megérti ez az asszony, hogy itt sokkal többről van szó, mint arról, hogy az Isten az én szégyenemet elvette. Hogy én rólam van szó csupán. Előbb már mondtam, úgy köszönti már Máriát, hogy az én uramnak anyja jön hozzám. Pedig nem találkoznak. De Erzsébet már tudja, hogy belép hozzá Mária. Ilyen érdekes. Erzsébet nem kapott hírt arról, hogy ki jön majd hozzám. Belép Mária, találkozik a két nő, és azt mondja, hogy az én uramnak anyja érkezett én hozzám. És ez milyen megtiszteltetés, hogy te jöttél én hozzám. És az is milyen csodálatos, hogy ahogy kimondja ezt a mondatot, megmozdul az ő méhében a 6 hónapos, 5-6 hónapos János. Ezen is ugye elgondolkoztam, hogy ki megy kihez. Megérkezik a talán akkor épp az áldott állapotának levelén lévő Mária, a 6. hónapjában lévő Erzsébethez. Nézzétek csak, hogy a két asszonyban Jézus megy Jánoshoz. 30 év múlva ugyanez fog történni a folyóparton. Jézus megy Jánoshoz. Ez útkészítőhöz. Erzsébetet betölti a Szentlélek. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Boldog az, aki hitt, mert beteljesedtek azok, amiket az Úr néki mondott. És miután ezeket a szavakat elmondja Erzsébet, csodálatos éneket mond el Mária, amit 2000 éve énekelnek, mondanak, templomokban magnifikátként éneklik. És ez így szól, még egyszer elolvasom. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert rá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára, mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedék velem a hatalmas, és szent az ő nevem. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által. Elszélezté az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvevé Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról, amiképpen szólót volt a mi atyáinknak Ábrahám iránt, és az önmagva iránt mindörökké. Figyeljétek, hogy Máriának milyen irányú az éneke, milyen lelkiségű ez az éneke. Erzsébet nagyon koncentrál Mária személyére. Honnan van, hogy az én uramnak anyja jön én hozzám? Mária nem akarja, hogy őről legyen szó. Mária énekében nem ő a fontos, nem az én a fontos. Nem akar az ő fáradtságáról, hogy igen, ő jött el Názáretből ide most. Ez 130 kilométeres út volt. Mária nem akar erről hallani. Nem akar az áldozatáról, a jöveteléről mondani semmit. A felé irányuló tiszteletet és dicsőséget tovább hárítja Istenre. Isten felé fordítja. Nézd meg, Isten irgalmának és kegyelmének, nagyságának szép himnusza ez. Ez az igazi hit jellemvonása. Nem önmagát, hanem Istent vallja nagynak, jónak, irgalmasnak. Ezt teszi itt Mária. Eltújja magától a dicsőséget. Ő csak a kegyelembe fogadott. Ő csak a meglátogatott. Ő csak a szolga, a megtisztelt, a felmagasztalt. Mária elfogadja, hogy őt tényleg boldognak fognak mondani minden későbbi nemzetségek, ahogy mi is olvassuk a történések után 2000 évvel ezeket az igéket. De nem erényeiért. Nem azért, amiért Erzsébet gondolja, nem jóságáért, nem tisztaságáért, még csak nem is hitéért, hanem azért, mert Isten rátekintett. Figyeljétek az alanyra, Isten rátekintett. Ez ő alázatos voltára, hogy mondja az eredeti szó, az ő kicsiny, az én csekély személyemre, és nagy tervének eszközévé tette. Erről a vonalról is elmegy, ettől is eltávolodik, ebbe ő érintett. Figyeljétek, még inkább Isten felé emeli a gondolatot. Ezt mondja, nem csak velem teszi ezt meg, hanem mindenütt. A kicsivel, a szegénnyel, az elnyomottal, mert az ők pártján áll az Isten. Ezt mondja, hogy hatalmasokat döntött le. Királyokat döntött le az ő trónjaikról, és a kicsiket emelte fel. Meggazdagított szegényeket, és gazdagokat üresen küldött el. Azokat, akik visszaéltek a rangjukkal, hatalmukkal, a pozíciójukkal, valamivel, amit ajándékba kaptak. Isten elküldi őket üresen. Isten nem szentesíti, és nem is konzerválja az igazságtalanságot, hanem mindenkit a helyére tesz. A Szentlélek átalakító munkája ezt végzi, bennem is, meg a világban is. A történelem formáló Isten ezt teszi. Nézzétek meg, hogy tűntek el világbirodalmak. Királyok, akik Istenként tiszteltették magukat. Hogy söpört el őket Isten? A szegényeket, sokszor a keresztényeket pedig, akik magukat megalázták, mint Mária, hogyan emelte fel, és hogyan emeli fel. Mindez a máriai ének olyan, úgy magasztalja Istent, hogy nincs benne ellenségkép, nincs benne idegen hang. Nézzétek meg, hogy ez a kór, ez arról beszél, hogy várják a messiást a zsidók. De az a messiás, akit várnak, annak győznie kell, annak egy birodalmat kell elpusztítania. Mária énekében ilyen nincs. Nincs benne indulat, nincs benne gyűlölet. Mert ez idegen lenne a megszületendő Jézus lelkiségétől. Mert az asszonyban már ott él a Jézus magzat, a megfogant Krisztus. Róla nem is írja a Szentlélek, hogy betölti Máriát a Szentlélek, igaz? Azt olvastuk, hogy Erzsébetet betölti a Szentlélek. Máriát nem. Nem, mert benne ott van Jézus. Ott hordja a testébe Krisztust. És Jézus aztán valóban ilyen messiás lesz. A békesség hírnöke és fejedelme, akiről így beszéltek a proféciák, akiben nem lesz erőszak, ítélkezés és vád, csak irgalom, szeretet és megbocsátás. Befejezem. Két szentasszony találkozott egyszer a magasban, a hegyen, két év ezredel olvassuk azokat a mondatokat, amiket akkor ők ott kimondtak. Mária mondja is, boldognak mondanak engem minden nemzetek. Aki az Úr Jézust hordozza, akit az Úr Jézus hordoz, azt boldog embernek mondatik. Az boldog embernek mondatik örökké. Aki magában Jézust hordozza, akit Jézus hordozhat, azt mindörökké boldognak mondják. Boldognak mondatik. Idelent is. Oda hát is. Isten adja, hogy ezt mindannyian átéljük. Imádkozzunk.
köszönjük, Uram, hogy ez az én életem mégis én életemben is eljöttél, és megálltál, szólítottál. Biztogatodnál a fülön, hogy hallja a szavadat. Látod, Uram, hogy biztogatod a szívem.
Magasztalja a mi lelkünk is, te lelkedet, Szent Istenünk, hogy szabadítót küldtél erre a világra, aki fényt hozott és reménységet, aki megújulást, megtisztulást és újrakezdést. Köszönjük Jézus, hogy eljöttél és hűséges voltál az Atyának tett ígérethez, és végigjártad a te utadat. Köszönjük, hogy mi miattad élhetünk. Köszönjük, hogy mi benned találhatjuk meg az életünket. Érthetjük meg a múltunkat. Léphetünk rá a jelen lépső fokaira. És nézhetünk a jövőbe. Csak benned. Köszönjük azt a réges-régi találkozást ott a között, a két szent asszony között. Szeretnénk, hogyha mi is átélhetnénk azt, hogy van lelkitársunk. Van, akivel tudunk imádkozni, és a lelkünk dolgairól beszélgetni. akivel megoszthatjuk magányunkat, szegénységünket, éppen úgy, mint örömeinket. Adj nekünk lelkitársakat, Urunk. Ha a lelkünk valamiért oly nagyon védi magát és bezárkózott, akkor lelkeddel nyitogasd. Egy konkrét bűn miatt zárkózik a lelkünk, és fél, ha a szégyene érzet erősebb, mint a hívó szó, akkor szállj meg bennünket, és könyörülj meg rajtunk. Adj nekünk lelki testvéreket, Urunk, és könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy mi egymás hite által épülhetünk, hogy egymás imádságait hallgató is épülhetünk, gazdagodhatunk, mert testvérek lehetünk benned, csak benned. Köszönjük, hogy szóltál, tanítottál minket ma is, édesatyánk. Áld meg az esténk további részét, arra kérünk, vagy pihenésünket, őrizd életünket is. Hozzá minket majd vasárnap újra a te szent házadba. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.